Szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, és itt az életünk dolgaiban vendégem Gyarmati Rita tanácsadó szakpszichológus, akinek viszont most nagyon domborítanám azt az oldalát, mely szerint addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológusa, ez az egyik területe, és hát nyilván ez az előttünk álló egy órában még több hitelt ad a mondandójának. Szia Rita!
Szia!
És mondhatom szerintem, hogy már rovatod van, és ezt mindig el is sütöm, hogy ez olyan, mintha lenne rovatod, de hogy az van, egy csomó témával kapcsolatban visszahívlak, illetve abból kiindult ötletek alapján még beszélgetünk. Volt szó néhány héttel ezelőtt a szenvedélybetegségről, és tulajdonképp odafutottunk ki, mint általában mindennel, hogy amikor ez megvan, hogy felismerjük, akkor elkezdünk gondolkodni rajta, hogy mit kellene csinálni, és milyen könnyen kimondjuk ezt, hogy hát figyelj, terápia, önismeret. És képzeld el, hogy azon gondolkodtam, hogy de hány meg hány embernek lehet a gyógyulásának a gátja az, hogy nem ismeri ezt a területet, a szakember keresést, nem hisz a terápiába, azt képzeli, hogyha a terápiába menne, akkor az már egyenlő azzal, hogy valami komolyabb gondja van. Tehát, hogy egy csomó beidegződés, rossz érzés lehet ezzel kapcsolatban, nem is érti, hogyan lehet bízni, hogy kell ennek menni. És gondoltam, hogy szálljunk már egy adást arra, hogy beszéljünk ezekről a megoldásokról. Mit szólsz?
Nagyon jó ötlet, pláne azért, hogy így elkezdted sorolni, meg amiről múltkor beszéltünk, hogy felismeri az ember, vagy nem ismeri föl, és ahogy most így elkezdted sorolni, hogy fél, vagy nem tudja, hogy hol keresse, vagy igen, nem tud bízni, vagy ilyesmi, hogy ott nekem az is eszembe jutott, hogy ez valamikor egy tudatalatti gát, tehát, hogy direkt nem akarok szembenézni vele, és akkor találok ilyeneket, hogy félek, meg nem tudom, hogy merre kell lépni.
Ja, hogy te előrébb igen, most ez ezt így helyezni, tehát ez, akár hogy a szakember lehetőségét kizárom, az önmagában magamnak egy titkos gáncsvetés.
Igen. Egyébként, és nagyon sokszor találkozunk is olyan szenvedélybeteggel, mondjuk aki épülőben van, ugye soha nem mondjuk azt, hogy gyógyult szenvedélybeteg, mert hát ez egy életen áttartó folyamat, és végül is bármikor visszacsúszhat bárki, ezt tudni kell erről a dologról, de amikor egy felépülőben lévő szenvedélybetegnek meghallgatjuk az élettörténetét, nagyon sokszor kiderül, hogy ő utólag felismeri azt, hogy abban a helyzetben ő azért nem kért segítséget, vagy azért mondta azt, hogy nincs jó szakember, ő nem bízik a pszichológusokban, a pszichiáterekben, mert hogy igazán ő nem akart leállni. De ezt akkor, amikor ott volt, nem látta.
Hát hogy nem.
Borzasztó nehéz ez.
Jó, tehát lehet ilyen értelemben egy önkorlátozás, akkor azt hogy lehet feloldani?
Ahogy múltkor is beszéltünk erről, és most is kihangsúlyozom, hogy a hozzátartozók szerepe borzasztó nagy. És hogy arról beszéltünk múltkor is, és most is mondom, hogyha nem tudok valakihez eljutni így szemtől szembe, hogy figyelj, talán lehet, hogy el kéne menned segítséget kérni, akkor érdemes a hozzátartozónak azon elgondolkoznia, hogy neki kéne segítséget kérni azzal kapcsolatban, hogy éli meg ezt az egész helyzetet, hogy a szenvedélybeteg mondjuk nem akar segítséget kérni. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mindenkinek lehet valamiben segíteni ebben a folyamatban, mert ez egy nagyon komplex folyamat.
Úgy érted, hogy én hozzátartozóként abban kérhetek segítséget, hogy én rám ez az egész helyzet milyen hatással van, hol vannak ebben a határaim, kell, hogy legyenek-e határaim, mikor van az, hogy kiléphetek belőle, illetve hogyan tudok adott esetben hatni?
Illetve hogy tartom fönt?
Azaz, ezt akartam segítek mondani, hogy olyan nagyon érdekes ez, ha erre csak egy ilyen kis idézőjel erejéig kitérünk. Annyiszor kiderül, hogy a hozzátartozó fenntartja az állapotot.
Hogyne. A kérdésedre válaszolva mindenképpen. A hozzátartozó, hogyha segítséget kér, akkor a jó szakember, akihez elmegy a hozzátartozó, azt mondja, hogy én most önnel tudok dolgozni azon, hogy ön hogy áll ezzel a helyzettel. Uh-huh. Azon nem tudunk dolgozni, hogy a férje alkoholt iszik, mert egyelőre úgy tűnik, hogy az ön férjének ez nem jelent problémát. Ha neki valóban problémát jelent, akkor el fog menni segítséget kérni jó esetben. De amíg ő nem megy el, addig a feleséggel beszélgetünk arról, hogy egyébként hogy telik egy napja, mi az, ami nehézséget okoz ebben a helyzetben, hogy áll ezzel az egésszel, és akkor itt szoktak kiderülni azt, hogy és akkor este bevásárolok, megveszem a két sört, tehát annyira elegem volt abból, hogy az én férjemnek igen, minden este 2-3 sört kell venni, és akkor itt igen, kiukadunk oda, hogy na, tehát akkor most voltak éppen neki elég nagy szerepe van abban, hogy a férj még mindig alkoholista, mert hogy ő kiszolgálja ezt az alkoholizmust, ami nem egy tudatos dolog, hanem egy dinamika. És ebből
egyébként
a szempontból...
annyira érdekes, én is szoktam behozni ezt a képet a cekkerrel, hazasétáló anyukkal, aki azon bekenk, hogy Istenem, már megint, és akkor ott van a sör.
De hát csak cipeli haza. Úgyhogy itt ugye, aztán
hiszen
nagyon sokszor...
Hiszen így tud kapcsolódni egyébként, az is lehet.
Mert hogy ez a dinamika. Igen. És ugye, miről beszélünk? Nagyon sokszor beszéltünk ebben a műsorban a komfortzóna elhagyásáról, ami egy borzasztó nagy változás. És az egy nagyon nehéz lépés. Tehát az, hogy ebben ülünk benne, de legalább tudom, hogy működik, az sokszor sokkal megnyugtatóbb és biztonságosabb érzés, mint hogyha én holnaptól azt mondom neki este, amikor azért, hogy rám néz, hol a sör, nincs. És akkor itt jön az, amit mondtál az előbb, hogy tudom a határaimat meghúzni, hol van az, ahol azt tudom kommunikálni a másiknak, hogy téged, mint embert, nagyon szeretlek, a gyerekeim apja vagy, nem véletlenül élünk mi együtt, de azt, ahogy most működsz, azzal nem tudok mit kezdeni, és nem is akarok. Tehát nagyon érdemes egyébként egy hozzátartozónak ketté választani ezt a két dolgot, hogy az, hogy valaki szenvedélybeteg, az nem azt jelenti, hogy az ő egész lénye csak erről szól. Ez egy része az ő lényének. Mert a szenvedélybeteg, akinek egyébként alacsony az önbecsülése, bűntudata van, saját maga elől bujkál, mások elől bujkál, a felelősség elől bujkál, egyre több hazugságban van, egyre több játszmában van, ül egy ilyen borzasztó katyvesz tetején, és ha én azt mondom neki hozzátartozóként, hogy mekkora egy szar ember vagy, hát ezzel nem biztos, hogy segítek.
Világos, sem magamon.
Senkin.
Na, de akkor most érjünk rá a különböző megoldásokra, ugye megbeszéltük ezt a részt, akkor jöjjön az a rész, amikor valaki azt mondja, hogy és el is jut oda, hogy kellene neki segítség. Na de hova induljon? Nekem egyébként voltak hozzám érkező kérések. Van olyan tapasztalatom, hogy megkerestek ismerőseim, ezzel vagy azzal küzdenek, ugye volt ezzel szembenézés, és akkor én mit ajánlok? Valakit, aki segít, de ő hogy segít? Valami befekvős intézmény? Na de oda hogy? Azt hogy kell csinálnom? Mit mondok a munkájában? Szóval annyira sok kérdés van, és bevallom őszintén, hogy nekem is volt olyan helyzet, amire azt mondtam, hogy tényleg, hát ennek hogy is futnánk akkor neki? Hogy hogyan találjuk meg azt a szakembert, azt a területet, azt a segítséget, ami neki jó lesz, és mindig azt gondolom, hogy ebben egy esély van, mert hogyha ott beüt valami, ami nem jó, bizalmatlanságot kelt, és így tovább, akkor lehet, hogy megint 6 méterre fut az egésztől.
Nagyon minden igaz, amit mondasz, borzasztó nehéz a helyzet, azzal tetézve, hogy azért nagyon remélem, hogy mondjuk az elmúlt 10 évben sokat tettünk szakemberek azért, hogy ez ne legyen egy tabu téma, hogy egy pszichológushoz elmegyek segítséget kérni, akár csak egy életvezetési elakadással. Tehát, hogy ez attól én nem vagyok beteg, attól én ugye mindig azzal zárom minden műsort, hogy segítséget kérni nem szégyen. De ez teljesen rendben van.
Ezt el kell mondani még, nagyon sokszor el
nagyon
kell
sokszor.
Mondani, mert még azt gondolom, hogy azok az emberek is, akik ezt már élik, azoknak is a fejében, a gondolataiban, lehet, hogy a családjában van arra visszautalás. Miért? Valami bajod van?
Igen.
Én amikor kimondom, hogy én életmódszerűen járok, de miért? Hát nem. Baj van? Hát nem. Csak...
Igen.
És akkor még szokott jönni, hogy de miért? Hát nem tudod ezt megbeszélni egy barátoddal?
Hát nem. Tehát
nem
igen. Igen, meg azt nem hívjuk perfekcionális segítségnek, vagy tehát, hogy ez nem egy olyan segítség, minden szentnek maga felé hajlik a keze. Tehát, hogy ez egy más, ez egy objektív, egy olyan, ami tényleg ezt tanulta az ember. Ez egy szakma, természetesen. De hogyha most visszatérünk a szenvedélybetegségre, akkor még azzal tettéződik ez a dolog, hogy már eleve van egy ilyen hozzáállás, hogy úristen, pszichológushoz, pszichiátra. Én nem fekszem be egy pszichiátriára. Plusz még az, hogyha valaki alkoholista, vagy drogot használ, azt még pluszba lenézik. Ugye eleve nagyon nehéz ez a mentális betegségekkel való kapcsolódás, mert az átlagember nem ismeri ezt a dolgot. Tehát, hogy sokszor előfordul ez a helyzet, hogy akár az utcán, hogyha sétálunk, ugye mióta bezárták a Lipótot, ugye a sárga házat, ott a Lipótmezőn, azóta azért ez egy borzasztó nagy probléma, hogy a mentális rendellenességgel küzdő emberek kikerültek az utcára.
Magukra vannak hagyva nagyon sok
abszolút
esetben.
Abszolút. És hogy az, hogy magukra vannak hagyva, hát de hogy még egy gyógyszeres kezelést sem biztos, hogy kapnak. Ugye, mert mert életvezetési nehézségeik vannak. És hányszor történik olyan, hogy utazik az ember a trolin, a villamoson, a metrón, és azt látom, hogy mellettem beszél, és mondja, és mondja, és mondja. És akkor én is érzem, hogy például az én gyerekeim már elég jól képzettek abból a szempontból, hogy ki az, akitől félni kell, vagy ki az, akitől nem. De az embereknek is, hogyha körülnézek, látom, ahogy ilyen furcsán nézik azt a valakit, aki magában beszél. Szóval ez eleve egy borzasztó nehéz dolog, hogyha valakinek valamilyen mentális rendellenessége van, vagy egy olyan betegsége, ami az ő lelkét, vagy az agyműködését, vagy az életvezetését érinti. Na most azért egy szenvedélybetegség az mindent érint. Ez egy komplex dolog. Ezzel sem nagyon tudunk mit kezdeni. És a kérdés, hogy hova irányítom tovább, ez borzasztó nehéz, mert nem mindegy, hogy ő milyen fokánál ennek a dolognak, hogy ő diagnosztizálni kell először, hogy ő hol tart ebben, hogy ő egyébként csak hétvégén, vagy akkor, hogyha feszültsége van, vagy ő minden nap, vagy már reggel úgy kell, ahogy látjuk, hogy ezt a csavaros kiflit, azt a kis italt iszták az emberek. Vagy egyébként az ő családjában ez benne volt, hogy borzasztó sok mindentől függ az, hogy, és most nem feltétlenül csak egy alkoholistáról beszélünk, beszélhetünk akárki másról, hogy ő hova tartozik, mi az a segítség, amit ő valóban tud használni, és amire neki valóban szüksége van. Szóval ezt még szakemberként is, azért, hogyha hozzám eljön valaki, én azért azt szoktam mondani, hogy 1-2-3 alkalom kell ahhoz, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy hol tart.
Akkor induljunk ki onnan, hogy hogyan keresünk szakembert. Tehát amit te most mondasz, az ugye kell, hogy legyen szimpátia, kémia, nyilván kell a szakterület.
Általában a szakember keresés az úgy szokott kezdődni, hogy a hozzátartozó kezd el keresni. Tehát nagyon ritka az...
Hát igen, vagy valakitől kér segítséget.
Igen, még ha be is látja azt, hogy problémája van, azért ahhoz erő kell. Én mindig azért azt mondom az embereknek, akik eljönnek hozzám, hogy meglépni egy ilyen dolgot, hogy elmegyek segítséget kérni, ahhoz bátorság kell. Na most, aki szenvedélybeteg, és éppen belátta azt, hogy ő tényleg nem tudja ezt egyedül segítség nélkül megugrani, lehet, hogy abban is segítségre van szükség.
Hogy kérjen segítséget.
Igen. Úgyhogy úgy szokott ez zajlani, például hozzám úgy szoktak eljutni emberek, hogy mondjuk tudják, hogy szenvedélybetegekkel foglalkozom, és akkor nagyon sokszor az van, hogy a hozzátartozó hív föl. És akkor én nagyon sokszor visszadobom a labdát, hogy kinek van problémája. És akkor mondom, hogy nagyon jó, hogy ő hívott föl, akkor jöjjön el hozzám. De nem, mert nem neki kell a segítség. Hát mondom, akkor azt hívjon fel, akinek kell. De akkor már van egy ilyen előbeszélgetésünk, meg ugye én nagyon sokszor vagyok a médiában, tehát utánam lehet nézni, és utánam is szoktak, sőt, nagyon sokszor a médiából találnak engem meg. Tehát, hogy vannak Magyarországon olyan szakemberek, akik kifejezetten tudjuk azt, hogy mondjuk szenvedélybetegségre specializálódnak. Aztán előfordul az, hogy eljut hozzám valaki, és kiderül az 1-2-3 beszélgetés alatt, hogy nem az én kompetenciám. Tehát...
Neked tudnod kell ezt felismerni, és tovább irányítani.
Igen, és
amit... De akkor valamit mondanod kell, ugye? Tehát az jó, hogyha te tudsz abba segíteni,
hát, hogy ne
menjen, mert különben megint az van, hogy...
Hogyne, de hát én ebben mozgok ebben a közegben, tehát, hogy nekem azért vannak kapcsolataim, de nagyon-nagyon fontos az, amit mondasz, hogy igen, egyébként az a jó, hogyha több szakember foglalkozik egy szenvedélybeteggel. Tehát igazából ez egy szociális háló, aminek nagyon jól kéne működnie ahhoz, hogy...
Állami szinten egyébként.
Mindenhogy, igen. Tehát nagyon jó lenne, hogyha a pszichológusok egyből tudnák, akár hogyha magánban dolgozik, akkor is, tehát nem feltétlenül mondjuk családsegítőben, mert onnan is kerülhetsz valaki egy addiktológiára. Tehát, hogy legyen olyan szálam, amin tovább tudom őt irányítani. Ez az egyik. A másik, a szakember szempontjából nagyon fontos az, hogy felismerje azt, hogy hol van vége a kompetencia határának. Mert ez egy nagyon veszélyes dolog. Tehát azért egy mentális betegség, egy alkoholizmus, pláne, hogyha mondjuk ez egy depresszióval találkozik. Ugye nem tudjuk, mi volt előbb, a tyúk vagy a tojás, tehát depressziós volt, és attól kezdett inni, vagy akkor nem mindegy, hogy amiket mondtam, hogy mennyit iszik. Szóval mindenképpen jó az, hogyha van egy egy kórházi háttér, egy klinikai háttér, ahova én tovább tudom küldeni. Esetleg még az is lehet, hogy én azt mondom, hogy figyelj, menjen létszi ide, nézzétek meg, hogy hogy vagy, tesztek, klinikai szakpszichológus, pszichiáter van ott, és hogyha ők azt mondják, hogy ez nem klinikai még, tehát, hogy ezzel lehet dolgozni, ezzel lehet a kognitív módszertől elkezdve a tudatos jelenlét segítségével autogéntréning, a izomfeszítés, lazítás, nagyon sok módszer van, ezzel lehet dolgozni, akkor szeretettel várlak. De nekem nagyon jó az, hogyha van egy, mondjuk azt, hogy egy kontroll, aki segít nekem abban, hogy igen, én jól látom azt, hogy itt tudunk ambulánsan működni ebben a helyzetben. És volt is már példa egyébként, hogy tovább küldtem valakit klinikai szakpszichológushoz, egy olyan emberhez, aki kifejezetten ezzel foglalkozik, a nap 8 órájában vagy 10 órájában kórházi háttérrel rendelkezik, és ha bármi történik, mert hogy például az alkoholizmus az egyik legveszélyesebb szenvedélybetegség, mert nagyon alattomos. És az a helyzet, hogy azzal el lehet odáig jutni, mindenki elbagatelizálja, de el lehet odáig jutni vele, hogyha egy alkoholista nem kap alkoholt, abba bele is halhat.
Sőt, én olyat is hallottam, hogy amikor erről ugye megvan ez a szép folyamat, és leáll, és tényleg úgy tűnik, hogy, és aztán valami érzelmi sok hatására meggondolatlanul a pohár után nyúl, ott is lehet egy olyan sokkot okozni a szervezetnek, hogy
igen, ez a szenvedélybetegség.
Ez az.
Amikor elvonódik az alkohol, az a delirium tremens, igen, és egyébként ez a sok, amit mondasz, ez drognál is ugyanígy jellemző, egyébként az alkoholdrog. Uh-huh. Csak most, hogyha kábítószerről beszélünk, mert a kábítószer viszont kábítószer, hogyha a kábítószerről beszélünk, ott is nagyon sokszor úgy történik haláleset, hogy kijön valaki a rehabról, elkezdett kitisztulni szépen, kontrollált körülmények között, visszakerül mondjuk ugyanabba a közegbe, ahol ő addig mozgott, és ugyanakkor adagot elővesz, mert jaj, de viccesek vagyunk, viszont az neki már túladagoláshoz vezet, mert az ő szervezete kitisztult már. Úgyhogy ezek veszélyes dolgok, szóval ezzel nem lehet játszani.
Zenélünk, hogy egy picit megnyugodjunk, és aztán utána visszajövünk, és innen folytatjuk a beszélgetést. Vendégemmel Gyarmati Rita, addiktív viselkedések tanácsadó szakpszichológussal maradjatok ti is.